Gyermeknevelés bibliai alapelveit feltárni törekvő előadássorozatunkban egy újabb nagy fejezet következik, a tanulás és a munka szeretetére nevelés. Biztosan észrevesszük, hogy egy kis szónak milyen jelentősége van ebben a megfogalmazásban, mert nem így fogalmaztuk, hogy gondoskodjunk arról, hogy gyermekeink művelődjenek, tanítassuk őket, és hogy munkára felkészítsük őket az életben szükséges munkavégzésre, hanem így fogalmaztunk, hogy a tanulás és a munka szeretetére nevelés. Mert tanulni többet, kevesebbet, így vagy úgy, mindenki tanul kényszerből is. Ugyanígy, ki dolgozik valamennyit, így vagy úgy, szükségből is, mert dolgozni kell, mert másképp nem lehet létezni. De az igazi keresztény nevelésnek az a feladata, hogy a tanulás és a munka szeretetére neveljen, hogy kedvel, örömmel, eredményesen tudják ezt végezni a gyermekeink, a felnövekvő ifjúság. Felteszem a kérdést, hogy fontos része ez a gyermeknevelésnek. Ha azt mondottuk, hogy a keresztény neveléshez ez alapvetően hozzátartozik, akkor azt a kérdést is tegyük fel, hogy van-e ennek eszmei alapja a Szentírásban. Hát ha az eszmei alapot keressük, akkor legelőször is azt az igét kell idéznünk, Mózes első könyve első fejezet 27. verséből, hogy teremtette Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára, és rögtön kapcsoljuk hozzá, amit Jézus mondott, ez a nevezetes kijelentése, az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Ezt János evangélium 5. fejezetének a 17. versében találjuk. Máskor is hangsúlyoztuk, hogy a legkevesebb ember gondolatában élez így, hogy az Isten dolgozik. A legtöbb ember az Isten tétlennek képzeli, ugye a földi kényuraknak vagy a hatalmasoknak a mintájára. Néha a méltóság azt jelenti, hogy kevesebbet kell dolgozni, vagy nem kell dolgoznia, csak dirigálnia. A Jóistennél ez nem így működik. Azt mondja, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Tehát ha az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, akkor a munka mindenképpen az emberi méltósághoz, az értékes, embert fejlesztő tevékenységhez tartozik. Aztán ott van az a nevezetes ige az édeni világ szűkszavú leírásában, a Szentírásban. Azt olvassuk, hogy Isten ezt a megbízást adta az embernek, hogy művelje és őrizze a kertet. De előzőleg olvassuk azt, hogy az ember keze alá adta a földet, azt mondta, hogy uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain, mindent keze alá vetett. De azért, hogy az ember építse és fejlessze, és folytassa az ő munkáját, és fenntartsa az ő teremtett műveit. Ezért mondta az embernek, hogy művelje és őrizze az édent, az édenkert szépségű földet, amelyet a kezébe adott. Aztán ott van a 10 parancsolat. Ugye a 10 parancsolat, amelynek a 4. parancsolata sajnos megcsonkítatott a kereszténység körében, és kátékban a különböző felekezeteknél, többnyire csak ennyit tanulnak meg a gyerekek, hogy szenteld meg az Úr napját, vagy az Úrnak ünnepeit, pedig ez a parancsolat bizony eredetileg így hangzik, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. És ez hihetetlen nagy jelentőségű, még ez a kis szócska is, hogy minden dolgodat, tehát ez erkölcsi kötelességé teszi, ugye? Mert a 10 parancsolat az alapvető erkölcsi törvény az ember számára, amit a Teremtő adott, a lelkismeretes, a kedvel végzett munkát, hogy 6 napon át munkálkodj és végezd minden dolgodat, erkölcsi kérdés. Tehát nem megélhetési kérdés, erkölcsi kérdés. A 10 parancsolat ezt egyértelműen eldönti. Csak megjegyzem, hogy ennek a szomorú csonkításnak is a következménye bizonyos mértékig, hogy míg a Izrael népe körében soha nem alakult ki munkátlan arisztokrata réteg, ugye, mert a 10 parancsolat ugyan mindig a vallásosság középpontjában volt, és ezt lehetetlené tette. Sajnos a kereszténység mellett ilyen történt. Márpedig a 10 parancsolatban ott van, 6 napon át munkálkodj és végezd minden dolgodat. És amivel folytatja, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon, hanem a szentelje az ember teljesen a testi-lelki megpihenésnek, az Istennel való közösségnek, ennek is igazán akkor van értelme és értéke, ha mögötte ott van, hogy 6 napon át munkálkodj és végezd minden dolgodat. Ez alapozza meg azt, hogy az ember értékelni tudja, hogy létszükségnek érezze ezt a napot is, hogy ez a nap lelki feldolgozása is legyen az előző hét munkáinak, feladatainak, az előző hét eseményeinek. Azután, ha még tovább akarnánk az eszmei alapokat fejtegetni az igéből, még említhetnénk Mózes imáját, ugye szintén az Ószövetség egyik kiemelkedő része, a 90. Zsoltár, ami úgy fejeződik be, hogy kezünk munkáját tedd állandóvá nékünk, amiben benne van, hogy az élet értelméhez tartozik az ember számára, hogy olyan munkát végezzen, ami állandó, ami maradandó, ami valamilyen megmaradó értéket képvisel, ami valahol tovább fejleszti az Isten teremtési művét. Vagy idézhetnénk Jézus nevezetes felhívását, legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát az ember törvénye a fejlődés. Fejlődés pedig lehetetlen tanulás és munka nélkül. Tehát ha az embernek folyton tovább kell haladnia a cél felé, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, ez tulajdonképpen megkívánja a munka és a tanulás szeretetét, hogy az ember fejlődhessen, előbbre és előbbre juthasson. Természetesen gondolom, sokan emlékeznek arra, hogy a bűneset után elhangzott Isten részéről egy olyan kijelentés is, hogy a munka bizonyos értelemben átok alá kerül, és lehet, hogy ez egy pillanatra még ellentmondásnak tűnik, hiszen azt olvassuk Mózes első könyve 3. fejezetében, hogy Isten ezt mondta, hogy az ember mostantól fogva fáradtsággal végzi a munkáját, orcája verítékével eszi kenyerét, a föld pedig töviset és bogáncskórót terem néki. Ugye Isten ezt azért mondta, mert nagyon jól tudta, hogy a bűneset nyomán, amikor bejött a halál törvénye, alaptörvényszerűségek változnak meg a földi életben. Azt is tudta, hogy mivel az ember a bűn szerzőjének engedelmeskedett, bizonyos értelemben átjátszotta ezzel a föld feletti uralmat a nagy ellenség kezébe, és mostantól fogva ő lesz a világ fejedelme, aki sok minden kártételt fog véghez vinni, magasabb rendű teremtményként az egész természet világába. Igyekszik azt az önzés törvényére átépíteni, ami az ő filozófiája és az ő eszméje. De a Jóisten minden mellett azt is tudta, hogy az embernek a bűneset utáni állapotában, amikor az önző kívánság, az erkölcsi elvek nélküli önző örömszerzés, az embernek a negatív hajlama, akkor tulajdonképpen az, hogy a munka fáradtságossá, küzdelmessé válik, és a munkának van fegyelmező hatása is, tulajdonképpen áldására válik az embernek. A bűn következménye, hogy fáradtságossá lett a munka, és az embernek orcája verítékével kell enni a kenyerét, és sokszor tövis és bogánskóró van, és nincs meg mindjárt az eredménye. Sok kudarcos munkája van az embernek, sok csalódása is a munkában. Mindazonáltal mégis a fegyelmező hatásával, az építő hatásával áldásra fordul ez az ember számára. Csak úgy példaként említem meg, hogy a vízözön előtti világ még sokkal gazdagabb volt természeti kincsekben, és az emberek sokkal könnyebben megéltek munkanélkül, de szeretném idézni Jób könyve 22. fejezetéből a visszaemlékezést erre a világra, hogy javukra vált ez az akkori embereknek. Így olvasom Jób könyve 22. fejezetében, 15. verstől. Ugye az egyik barát mondja Jóbnak, most nem az az érdekes, hogy Jóbnak mondja, hanem hogy egyáltalán hogy emlékezik meg az ősvilágról, hogy milyen volt az. Az ősvilág ösvényét követed, amelyen az álnok emberek jártak, akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz, akik ezt mondták az Istennek, távozzál el tőlünk. És mit cselekedék velük a mindenható? Pedig ő megtöltötte házaikat jóval. Ugye ez utal arra a jólétre, még könnyű megélhetés sem, tehát az emberek elérhettek akkor. De az istentelenek tanácsa távol legyen tőlem. Tehát nem volt hasznukra az embereknek ez. Sokszor az embernek az a benyomása, hogy a vízöz előtti világban Isten még először egy kicsit úgy hagyta folyni a dolgokat a maguk természetes rendje szerint. Nem szolgáltatott igazságot az első gyilkossal szemben, hagyta futni, védelem alá helyezte, és hagyta, hogy még a föld dús gazdagságában ontsa a kincseit, de meg akarta mutatni a természetes törvényszerűséget, hogy a bűneset állapotában mindez nem használ az embernek, és mindez félelmetes katasztrófába sodorja rövid idő alatt az embervilágot. Tehát javunkra van. Még arra is gondoljunk, hogy egyes trópusi vidékeken, ahol azt mondják, még ma is egy kicsit az édenkert darabja van, tulajdonképpen megélhetsz abból, amit találsz a természetben. Nem fejlődtek ki nagy civilizációk északon, mérsékelt égővi területeken, ahol sokkal keményebben meg kell dolgozni a megélhetésért, sokkal kedvezőbb volt. Vagy nagy folyamok mentén, ahol szervezett munkával, öntözéssel kellett termelni, jobban fejlődtek ki civilizációk, mint ott, ahol tulajdonképpen még megélhetsz földművelés nélkül, egy bizonyos egyszerű szinten természetesen, de élelmet mindenképpen találsz. Emlékszem, az öcsém, mikor még iskolás diák volt, nagyon szeretett aludni, és tréfásan kiírta az ágya fölé, ami ugye hát mindenkit el akart riasztani attól, hogy őt ébrezgesse, hogy lustaság, félegészség. Csak hogy ebből egy szó sem igaz sajnos, mert sem a fizikai egészségnek nem használ az elpilledés, a fizikai munka mellőzése, de a szellemi egészségnek sem, a szellemi fejlődésnek sem, egy pillanatig sem. Ez téveszme, tehát áldásunkra van az, hogy a fáradtságos munka, a bűneset utáni világ fáradtságos munkája is áldás. Ha pedig az ember a megváltás tervét kezdi megérteni, az isteni megváltási tervet, akkor pedig rájövünk arra, hogy van még itt egy nagyon fontos elv, és ez a fontos elv a szolgálatnak az elve, amit az ember a munkába, tanulásba belevihet. Tudnélik, hogy mindennel valami szolgálatot végzünk más embereknek, a környezetünknek, hogy nem az a tanulásunk vagy a munkavégzésünknek az etikai elve, illetve hát mondjam csak így inkább indítéka, mert ez éppen nem etikai elv, hogy én magam érvényesüljek, én magam boldoguljak, én a magam hasznára tegyem ezt, hanem egy sokkal nemesebb etikai elv mozgatja mindezt, a szolgálatnak az elve másokért, az emberiség egészéért, az Istenért. Szeretném idézni Pál apostol Kolossé beliekhez írt leveléből, milyen szépen fogalmazza meg a szolgálatnak ezt az elvét. A Kolossai beliekhez írt levél 3. fejezetéből idézem a 23. és 24. verset. A következőket olvassuk. És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek. Tudván azt, hogy ti az Úrtól veszitek az örökség jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Ugye milyen fontos elv ez, valamit tesztek, tanulás, munka, lélekből cselekedjétek. És mint akik az Úrnak szolgáltok, és ugyanakkor embereknek is szolgáltok. Azt kell mondanunk, hogy ma valaholan teljesen ellenkező gondolkozásmód érvényesül. Hát körülbelül felnövekvő ifjúságunkban is, azért legyünk reálisak, hogy milyen gondolkozásmód jellemző. Nem ők tehetnek róla, ismétlen világért sem akarom őket kárhoztatni, igen, ezek a mai fiatalok sopánkodással egyáltalán nem ők a felelősek érte. De tény, hogy ez a gondolkozásmód jellemző, hogy az élet az arra való, hogy élvezzük. Az élet az azért van, hogy az egy szükséges rossz, hogy azért dolgozni is kell valamennyit, meg tanulni is kell, azt valahogy úgy el kell tengődni, de az életben csak az a valódi élet, és csak azok a jó pillanatok, amikor az ember szórakozik, amikor az ember valamit a kedve és a kívánsága is szerint tehet, és vagy valami leget alkot, valami egészen rendkívülit, amit senki más, valahol a becsvágyát kielégítheti, hogy valamiben, akármiben, valamilyen csúcsot ér el, valamilyen rendkívülit. Ami ezen kívül van, az unalmas és értektelen. Szóval körülbelül ez a jellemző szemlélet, és ez tényleg egy valóságos tragédia. Jajgatnak fiatalasszonyok, hogy hát otthon marad a kisgyermekével, hát milyen unalmas, milyen egyhangú, hát milyen egy borzasztó élet ez. Tehát ez a szemlélet uralkodott el, tehát a szolgálat elvét, hogy örömet lehet találni abban, hogy én valakiért teszek valamit, a családomért, másokért, a munkában és a tanulásban örömet lehet találni, ez a szemlélet nagy mértékben eltűnt. Megint csak hadd idézzem Jézus szavait, aki olyan nagyon szépen fogalmazta meg a szolgálat elvét az egyik képies mondásában, megszólította a nagy tömeget, akik körülvették, és ezt mondta: jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok lelketeknek. És aztán szólt arról, hogy hogyan ad nyugalmat a lelkünknek. Ezt hiszem most a 3. évezred kezdetén is ezt a legnagyobb áldásnak, nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Nincs nagyobb szüksége az embernek semmire. Nyugalmat találni a lelkünknek, amiben benne van az is, hogy örömet és megelégedettséget. És így folytatta: vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Most vegyük észre azt a képet, ami ebbe van belefoglalva, ugye az iga, mindenki tudja, mi az iga, amit ugye az igavonó állatok nyakára tesznek, az iga rátszólag egy nagyon kellemetlen szerszám, ugye, mert a teherhúzásra vannak befogva vele az állatok, és egy szolgaságnak tűnik. De a valóságban az iga az állatoknak egy nagyon praktikus szerszám, nem? Mert elosztja a terhet és megkönnyíti a tehernek a húzását. És figyeljük meg Jézusnak a szavaiban ezt a finom kis szójátékot. Nem azt mondja, hogy fogadjátok el az igát, tehát az élet terheit, feladatait, gondjait, amelyek rátok hárulnak, hanem azt mondja, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat. Tehát mintha ezzel Jézus azt mondaná, hogy azzal válik a dolog gyönyörűséges és könnyűvé, ha nem kényszerként fogadod el az élet feladatait, kötelességeit, terheit, hanem önként veszed föl, és úgy, mint az ő igáját, mint aki örömmel végzi a szolgálatod Isten és fele barátai javára, és azt veszed észre, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Tehát erre a szemléletre kell megtanítanunk a gyermekeinket, a felnövekvő ifjúságot, hogy teljesen megszabadítsuk őket ettől a borzalmas gondolkozásmódtól, hogy csak ha valami rendkívüli, feldobott állapotban vagyok, és valami abszolút önmagamat elengedve szórakozom, és valami leget megkóstolok, tapasztalok, vagy valami becsvágyó csúcs teljesítményt tudok elérni, csak abban van az érték. A többi unalom és kínlódás az életben. Ezt valahol meg kell szabadítanunk őket, és rámutatni arra, hogyha az ember önként szívesen vállal szolgálatot másokért, és ezt a szolgálat elve teljesen átjárja a gondolkozását, akkor öröm lesz számára a munka és a tanulás is. Vagy gondolom, hogy ismerős többeknek, amit Pál apostol ír a Tesszalonikai beliekhez írt második levél befejező szakaszában, ahol ugye kimondja azt az elvet, hogy becsületbeli torognak tartsátok, mint keresztények, hogy tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, és magatokról gondot viseljetek, és aki nem akar dolgozni, ugye így fogalmazza meg, az ne is egyék. De sajnos a mai társadalomban ezt nem árt erre emlékezni, mert az ember sokszor hallja a meggondolatlan, hát finomom, inkább így mondom, meggondolatlan, másképp úgy is mondhatnám, hogy érzéketlen és tudatlan megjegyzéseket, mikor emberek azt mondják, hát aki nem dolgozik, az ne is egyen. Pedig tény, hogy sajnos ma sok embernek nem olyan egyszerű dolgozni. Tehát azért a bibliai elv így helyes, ahogy a Biblia fogalmaz, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Nem pedig így, hogy hát aki nem dolgozik, az ne is egyék. Tekintetben nem véve, hogy egyáltalán milyenek a lehetőségei annak az embernek. Hogy ebben a társadalomnak is van komoly felelőssége. És végezetül mindenek fölött ott van Jézusnak a példája, aminek hallatlan jelentősége van. Ugye már eddig is idéztük Jézus ifjúkoráról ezt a megjegyzést, hogy ő növekedett testének állapotában, bölcsességben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ugye erre alapoztuk azt az elvet, hogy az igazi nevelés az ad a egészséges életmódra, ad arra, hogy erős, testi felépítésű, edzett a mozgásra és a testedzésre is gondot fordító gyermekeink legyenek, de szellemileg is kiképzettek legyenek, minél jobban, és a jellemfejlődésükre is nagy gondot fordítsunk. De van Jézus életében még egy hatalmas példamutatás éppen e tekintetben. Tudnélik, egy kis rövid elejtett megjegyzés vezet rá minket, Márk evangélium a 6. fejezetének a 3. versében találjuk, hogy Názáretben, amikor Jézus ott a zsinagógában, ahol felneveltetett, oda visszatért és ott tanított, egyszer csak azt mondták az emberek, nem az-e az az ácsmester Máriának és Józsefnek fia, akinek ezek is ezek a testvérei. Ugye a Biblia egyébként hallgat róla, hogy mit tett Jézus 30 éves koráig, mert 30 éves korában keresztelkedett meg keresztelő János által, és akkor kezdte meg a nyilvános tanító szolgálatát. De így mondja az írás, hogy ácsmester volt, ácsmesterként ismerték őt Názáretben, tehát a fiatal éveit a család megélhetését támogató fizikai munkával töltötte el. Arról ugye nem olvasunk, hogy Jézus iskolába járt volna, valószínűleg a kora iskolái nem voltak alkalmasak erre, de nem szorul bizonyításra, hogy Jézus emberfiaként is milyen hallatlanul kiművelt szellem volt, mennyit elmélkedhetett, mennyit tanulmányozhatta az írásokat. És emellett a hallatlan szellemi készség és műveltség mellett Jézus ezt a fizikai munka szeretetével és annak a megbecsülésére adott példaadással egyesítette. Tehát akkor most már vegyük fel még egyszer a kérdés, hogy tanulás és munka. Ennek a kettőnek a szeretetére hogyan neveljük a gyermekeinket? Talán kezdjük azzal, hogy a kettő között nincs különbség lényegében, mind a kettő munka. És ezt azért van értelme hangsúlyozni, mert ugye a gyermekeinknek ma már általában úgy van, hogy azért ugye az érettségig eljutnak, ritka, hogy a gyerek addig nem jut el, de nagyon sok gyerek esetében a tanulás nem munka, hanem egy olyan kelletlenkedés, amivel elhúzza az időt odáig. Körülbelül ahhoz hasonlítgatnám, mikor egy gyerek nem szeret enni, és akkor a szülő állandóan diktálja bele az ennivalót a kisgyerekbe, hát körülbelül így diktálják bele a gyerekbe egyesült erővel a szülők és a tanárok, valamit tanuljon, valamit fel, hát csak ki kell kupálni ezt a gyereket, de le is érettségizik, és még mindig nem szeret tanulni, és még semmi fantáziát nem talált benne. Ez nagyon lehangoló dolog. Éppen ma hallottam, valaki mondta, hogy milyen nehéz pedagógus munkát végezni. Van olyan osztály, ahol 70%-a az osztálynak, egyik osztályának bukásra áll. Szóval gondoljuk meg, hogy milyen keserves egy tanárnak is így dolgozni. Vagy most volt a közelmúltban egy fiatal, 18 éves fiú látogatunk otthon. Kérdezgettem egy kicsit, hogy hol tanul, stb. Harmadik gimnazista, és hát tantárgy. Hát azt mondjam, nem szeretem egyiket, se nem érdekel. Ugye ez a tipikus, ez a jellemző válasz. Tehát valami, megint csak azt mondom, nem a gyerekek a felelősek ezért, de mit tegyünk mi? Ez a kérdés, mit tegyünk mi, hogy a gyermekeink ne így legyenek, hogy nem munkának tekintik a tanulást, és legkevésbé olyan munkának, amit energikusan, örömmel, szívesen végeznek, hanem csak megint egy szükséges rossznak, amit végig kell csinálni, illel, ámmal, kedvetlenül, ambíció nélkül. Nagyon sok fáradozást igényel a szülők részéről, de nem azt, hogy örökké noszogtatni a gyereket, meg fenyegetni, hogy ha ilyen meg olyan jeggyel jön haza, hanem sokkal inkább az, hogy beszélgetni a gyerekkel, hogy felfedeztetni vele az egyes tantárgyak értékeit, hogy a gyerekeinket arra késztetni, hogy megfelelő olvasmányokat adjunk a kezükbe, és megtanuljanak olvasni, és abból valamit kivenni, és kinyíljon valahol az eszük és az intelligenciájuk, és valahol megszeressenek tanulni. Szeretném elmondani azt is, hogy a Biblia nagyon nagy segítség lehet. De nem akkor, ha beérjük azzal, hogy gyermekeink jönnek velünk az Isten tiszteletre, és lehet, hogy itt csak a baráti társasággal vannak elfoglalva, és valami eljut a tudatukig, vagy nem jut el. Ez kevés, ha a Bibliát személyesen ismerik meg, és hogyha a Bibliában felfedeznek olyan elveket, hogy így mondjam, aktivizálódik a gondolkodásuk, és olyan rendező elveket kapnak a Biblia megismeréséből, ami kedvet csinál nekik az iskolai tanuláshoz is. Azért mondom ezt határozottan, mert nem is tudom megmondani, hányszor hallottam ilyet például, nem annyira gimnazista, inkább már egyetemista fiataloktól. Volt például, azt mondja, világ életemben utáltam a történelmet. Már egyetemre járok, de még most is gőzöm nincs a történelemről. De mióta a Bibliát megismertem, a Biblia történelmi proféciáit, óriási kedvem van történelmet tanulni, pótolni fogom a mulasztásaimat. Hallottam középiskolás gyerektől is, hogy amíg egy kicsit tudatosabban nem érdeklődött a Biblia iránt, ki nem állhatta a történelmet, megjött a kedve hozzá. Lát valami rendező elvet, kezdi megérteni, hogy ott miről is van szó. Megint csak voltak mások, akik nem csak a történelmet, teljesen általános érvénnyel mondták, megint csak azt mondom, hogy nagyon sokan, ismét főleg főiskolások, egyetemisták, és azt mondták, hogy hát annyi ismeretet gyűjtöttem eddig az agyamba, de minden csak kavargott, de most rendező elveket kaptam. Most valahol mindenhez másképpen tudok hozzányúlni, mert ambicionál a tanulásban is, mert sokkal jobban értem, hogy hogyan függnek össze a dolgok, olyan végső összefüggéseket értettem meg, amelyek segítenek. Tehát ismétlem, a Biblia tanulása, a Biblia ismerete hatalmas segítség lehet, ha személyes ismeretté válik, és őszinte személyes érdeklődést tudunk kelteni benne a gyermekeink iránt, akkor óriási segítségé válik, hogy szeressenek tanulni, és felfedezzenek dolgokat a tanulásukban is. De rendkívül fontos, ezt rögtön tegyük hozzá, hogy a tanulás szeretetére nevelés mellett kimondhatatlanul fontos, hogy a fizikai munkát szeretetére is megtanítsuk őket, és készséget fejlesztünk ki bennük a fizikai munkára. Ez távolról sem csak azért kell, hogy a kézügyességük fejlődjék. Az is nagyon értékes dolog. Egy pillanatig lenne becsüljük, nagyon értékes dolog, hogy ami kézügyesség kihozható egy gyerekből, az kifejlődjék, ennek hatalmas hasznát látja az életben. De tegyük hozzá, hogy a szellemi fejlődése sem lesz senkinek igazán egészséges, hogyha nem tanulja meg a fizikai munkát is, és a fizikai munkában is eredményt elérni, ugyanis a fizikai munka közvetít valami ilyesmit, amit ugye így szoktunk hívni, hogy józan paraszti ész, vagy praktikus gondolkozás, vagy önálló gondolkozás. Hogy egy fizikai munkát valaki jól elvégezze, meg kell az agyát mozgatni, szóval ez nem mechanikus tanulás, hogy betanul adatokat. És az a készség, ami a fizikai munkában kifejlődik egy emberben, a szellemi gondolkozásban, a kreatív gondolkozás, az alkotó gondolkozás, az, hogy feladatot meg kell oldani, az, hogy valamiben ki kell tartani, ezek utána kamatoznak a tanulás, a szellemi munka, a szellemi erőfeszítések területén is. Vagy valaki rendet tud csinálni fizikai vonatkozásban, vagy egy vállalkozást, jól meg tud szervezni, ugyanazok a készségek, amelyek benne kifejlődtek, a szervezési készség ugyanazokat használni tudja a szellemi munkában. Ha pedig ennélkül végzi a szellemi munkáját, akkor sokszor úgy van egy csillogó tehetség, amely bizonyos dolgokban meglát dolgokat, de az egész vagy torzó marad az egész szellemi teljesítmény, vagy ugyanez az ember valahol máshol elcsúszik, de nem jön ki belőle szellemi teljesítményben sem az, ami kijöhetne. Érdemes ilyen szempontból tanulmányozni a világ szellemi nagyjainak az életét. Jó néhányat találunk közöttük, akiknél a fizikai munka fegyelmező hatása, a szegénységgel való küzdelem. Ezek edzették meg őket szellemileg is, de jellemberileg is arra, hogy valami tényleg maradandót és komolyat tudjanak alkotni. Azután nagyon nagy jelentősége van a jellemfejlődés szempontjából. Álhatatosság, kitartás, a szolgálat elvének a gyakorlása. Nagyon oda kell sok-sok mindenre figyelnünk, mert szóval sok gyerek van, aki nagy lelkesedéssel belekap munkákba, de ha azonnal nem tud produkálni valami látványos eredményt, akkor elkedvetlenedik és oda csapja. Ugye, tehát micsoda jellembeli nevelés van abban, hogyha megtanul egy munkában kitartani és megküzdeni vele, még mi küzdelem árán és kitartás árán elérte a szép és jó eredményt, amely megelégedettséget adhat. Ugyanúgy az erkölcsi nevelés szempontjából is nagyon fontos a munka szeretetére, a fizikai munka szeretetére nevelés is, mert gondoljunk csak arra, hogy milyen borzasztó igazságtalanságot támogatunk a gyermekeinkben, ha például családban elnézik, már pedig ez rengeteg családban így van, hogy a gyerek egyáltalán nem vesz részt a házi munkákban, vagy minimális, nagyon minimális nevetséges részt vállal csak belőle. Tulajdonképpen egy igazságtalanságot a szülők maguk hagynak kifejlődni a gyermekeikben. És hányszor előfordul, hogy például az agyon dolgozott édesanyját a gyerek természetes módon szolgának nézi. Egyszerűen szolgának nézi, és adott esetben még jó tehetséges gyerek, ő szellemi teljesítményeket ér el, még egy kicsit alacsonyabb rendűként is kezeli. Tehát ezek erkölcsi kérdések, és ezért mindenképpen tanítsuk meg az ifjúságot a fizikai munka szeretetére. Még egy oka van, amiért a fizikai munkában így legyenek jártasak a gyermekeink mindenképpen, és fogjuk be őket ebbe. Ez pedig az ifjúság energiáinak a lekötése és a jó felhasználása. Szeretnék néhány sort ebből a gyermeknevelés című könyvből idézni. Nagyon szépen ír erről a kérdésről. A következőket olvasom. A fiatalok túlcsorduló életerejükben bízva, tehát túlcsorduló életerejükben bízva, készek lesznek minden addig nem ismert képességüket kipróbálni, hogy levezessék felesleges energiáikat. Tetteik vagy a jót, vagy a gonosz szolgálják majd. Isten szava nem kárhoztatja és nem nyomja el a cselekvés vágyat, csak helyes irányba tereli. Isten nem akarja, hogy a fiatalok fékezzék lelkesedésüket. Ez a túlcsorduló életenergia, ez a lelkesedés nagyon értékes dolog, csak jó irányt vegyen. Nem szabad kiölni belőlük a jellemnek ezeket az összetevőit, a legyőzhetetlen vágyat valami jó iránt, a vasakaratot, a szerény buzgolkodást, a fáradhatatlan kitartást, amelyek sikeressé és megbecsülté tesznek valakit az emberek között. Isten kegyelme által az önző és világi érdekek képviselésénél annyival magasabb dolgok elérésére hivatottak, amennyivel magasabb az ég a földnél. Emlékszem, valahol olvastam valamilyen kis cikkben, hogy egy apa a kamaszkorú fiát nyáron befogta valami nagyon nagy területen, egy nagyon fáradtságos kerítés készítésre, ahol fákat kellett kivágni és egyebeket. És a fiú eszméletlenül lázadozott az apja ellen, hogy milyen kegyetlen, hogy így befogja őt. És később jött rá, hogy az ő szertelen, lázongó, szörnyű, kamasz energiáival milyen jót tett, amikor egy ilyen kemény munkára fogta be nyáron, és végül is aztán ő hatalmas, egészséges fáradtsággal aludni zuhant az estéken, és végül pedig örült a teljesítménynek. Igen, ez is egy nagyon-nagyon lényeges szempont. Tehát kimondhatjuk azt, hogy egész ember, teljes ember csak az lehet, aki a szellemi képességeit is kiműveli, vagy segítik neki kiművelni, amennyire csak tőle telik, és ugyanakkor a fizikai munkát is szereti, megismeri, abban is készséget szerez. És mindezt olyan minőségben tudja tenni, hogy ebben tudományt és művészetet lát. Megint szeretnék néhány nagyon értékes sort idézni ugyanebből a könyvből, a 242. oldalról, ahol a következőket írja. A fizikai munka lebecsülésének az egyik fő oka gyakran a hanyag, gondatlan munkavégzés. Sokan csak szükségből és nem szabad választásukból végzik. Így a munkás nem viszi bele szívét munkájába, ezért nem őrzi meg önbecsülését és mások tiszteletét sem nyeri el. A fizikai munkára nevelés helyesbítse ezt a tévedést. Fejlesszék ki a pontosság és alaposság szokását. Szokjanak hozzá a tanulók, a gyerekek a lendületességhez és a rendszerességhez. Tanulják meg a helyes időbeosztást, minden mozdulatuk kiszámítását. Céljuk legyen munkájukat olyan tökéletessé tenni, amilyenni az emberi értelem és a kéz csak teheti. Ez a fiatalokat a munka mestereivé, nem pedig rabszolgáivá teszi. Megkönnyíti a nehéz fizikai munkát végző sorsát, és megédesíti, megnemesíti a legegyszerűbb foglalkozást is. Aki csak robotnak tekinti munkáját és igénytelenül fog hozzá, az nem tesz semmilyen erőfeszítést a jobb munkavégzés érdekében, és valóban csupán tehernek érzi azt. Most jön a döntő mondat. Azok, akik a legegyszerűbb munkában is tudományt és művészetet fedeznek fel, nemesnek és szépnek fogják találni azt. Örömet találnak a hűséges és eredményes munkavégzésben. Ez óriási igazság, és ilyen szempontból nem változtak a mai fiatalok sem, csak fel kell fedezniük. Eszembe jut két példa. Az unokaöcsém mondta, amikor leérettségizett, addig nem jeleskedett olyan nagyon, de aztán már nem is emlékszem, hogy kitűnő, vagy majdnem kitűnő érettségét produkált, és akkor emlékszem, olyan kedvesen azt mondta nekem, azt mondta, tudod, nem is ennek a jó érettségi bizonyítványnak örülök a legjobban, meg annak, hogy most, ha továbbtanulás az út nyílik, hanem annak, hogy megtanultam tanulni. Már végül olyan jól esett, olyan kedvem volt el benne. Meg kell mondanom, hogy ez tulajdonképpen szerencse volt. Ő sem kapott meg annyi hát bölcs szülői indítást ehhez, amennyi kellett volna, de szerencsére saját magától rájött. És maga a gyerek így foglalta össze, hogy ez a legnagyobb öröme, hogy megtanult tanulni. Azt mondja, így mondta, soha többet nem fogok félni a tanulástól. Látom, hogy annak neki kell vágni, és milyen jó dolog, mikor az ember látja az eredményt. Aztán emlékszem egy másikra, egy valakire, körülbelül olyan 30-valahány éves fiatal nő volt, és azt mondta, hogy nagyon nehéz anyagi körülmények közé kerültek. Addig ő, a férje olyan jól keresett, hogy ő nem is járt egyáltalán dolgozni se, de olyan valamilyen hát anyagi bukás következtében olyan nehéz körülmények közé kerültek, hogy ő takarítást vállalt, és minden munkát megragadott, hogy valahogy ebből kievickéljenek, és ő mondta nekem a következő vallomást. Azt mondja, tudod, én egy borzasztó lusta kislány voltam, otthon se semmit nem szorgalmazták, aztán se kellett dolgoznom, most a kényszer rávitt, és azt mondja, képzeld el, 30-valahány évesen én most fedeztem föl, hogy milyen szép és milyen jó dolgozni. Én most olyan szabad embernek érzem magamat. Én nekem olyan jól esik ez. Én ebben olyan örömet találok, hogy én jól elvégzem munkámat, és meg vannak elégedve vele. De nem megrendítő? Valaki 30-valahány éves korába fedezi fel, hogy ebben örömet lehet találni, mert valahol az élet körülményei rákényszerítették. Szeretném idézni ismét a Bibliából, hogy egy költőileg is milyen szép példája van a Szentírásban annak, hogy milyen az ilyen művészetként és tudományként végzett munka. Példabeszédek könyve 31. fejezetéből idézem a következőket. hogy ez a híres derékasszony dicsérete, ugye költői formában van itt az eredeti szövegben, csak egy pár gondolatot emelek ki. Ezt mondja a derékasszonyról, ugye régies kifejezéssel. A 13. vers. Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel, kedvel. Figyeljük meg ezt a szót, nem csak, hogy megkészíti, de kedvel készíti el. Aztán a 16. vers. Gondolkodik a mező felől, és megveszi azt, és kezeinek munkájából szőlőt plántál. Gondolkodik, hogyan végezze jobban, praktikusabban. Beleviszi szívét, lelkét. 17. vers. Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait. Ugye érezzük, hogy szinte duzzod az élet energiától ez a valaki, akiről itt szó van. Aztán így mondja, látja, hogy hasznos az ő munkálkodása. 20. vers. Markát megnyitja a szegénynek, kezeit nyújtja a szűkölködőnek, örül, hogy adhat. Tehát nem szűk markusággal járul ez a szorgalom. A 22. vers. Szőnyeget csinál magának, patyolat és bíbor az öltözete. A szép érzék is kifejlődik, és ez is fontos számára. Aztán talán a legszebb vers, a 25. vers. Erő és ékesség az ő ruhája, nevet a következő napnak. Ja, tehát, mert ezek a készségek kifejlődtek benne, azért erő és ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak. És a 26. vers, és a 27. száját bölcsen nyitja meg, tehát szellemileg, jellembelileg is fejlődött, kedves tanítás van nyelvén, vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi. Tehát ez az igazi és örömteljes munkavégzés, és erre kell a gyermekeinket megtanítanunk. Hadd olvassam ebből a Gyermeknevelés című könyvből, hogy a ma jellemző szemlélet mennyire ennek az ellenkezője. Így olvasom a 241. oldalról. Széles körben elterjedt népszerű tévedés, hogy a munka megalázó. Ezért a legtöbb fiatal magas végzettségre törekszik. Kész bármilyen állást elfoglalni, csak hogy ne kelljen fizikai munkát végezni. A fiatal asszonyok lenézik a házi munkát. Azután így olvasom tovább. A világ tele van olyan fiatal férfiakkal és nőkkel, akik büszkék rá, hogy nem értenek semmilyen hasznos munkához. És majdnem kivétel nélkül könnyelműek, hívóak a hivalkodás kedvelői, és örökké elégedetlenek. Ugye ebben is nagyon nagy igazság rejlik, azt hiszem, ahogy elolvastuk, látjuk ezt. És most akkor végül is foglaljuk össze még, hogy gyakorlatilag, egészen még gyakorlatiasabban a gyermekeinknél mire törekedjünk. A legelső fok az, hogy a házi munkába vonjuk be őket. A legnagyobb kárt teszi az a szülő, ugye az a szülői gyakorlat, sokat olvashatjuk ebben a könyvben is, hogy azt mondja az anya, hogy gyorsabban megcsinálom, hogy könnyebben csinálom én, nem küszködöm azzal, hogy megtanítsam rá. Nem szabad ezt a hibát elkövetni, meg kell szabni az ő részét, és el kell várni, hogy ezt megfelelő minőségben elvégezze, és be is fejezze. De mindezt kedvesen. Ugye mit olvastunk itt az okosasszonyról, hogy kedves tanítás van nyelvén. Minden szülő megutáltatja a munkát a gyerekével, ha ezt olyan hajcsár módon csinálja, és kritizálva csinálja. Tehát ha azt látjuk, hogy a gyerek ellankad, és nem akarja befejezni, ne elkezdjük szidalmazni, hogy te egy ilyen álhatatlan, meg az vagy, hanem valami kedves, okos bátorítással ösztönözzük arra, hogy befejezze és megízlelje az örömét. Akkor végignézi kritikus szemmel, na ezt is rosszul csináltad, azt is rosszul csináltad, és nem arra törekszik, hogy bátorítsa, amit lehet, aztán persze tapintatosan mutasson rá a hibákra is, de akkor nem fogja a gyerek megszeretni a munkát. Emlékszem, valahol még régen, fiatal koromban biblia órákat tartottam egy faluban, és akkor volt, járt oda egy ilyen idős, házas, vagy ilyen szép szál magyar emberek, vagy a bácsának egy nagy bajusza volt, a néni is ilyen nagyon válas, magas asszony volt, és egy szem lányuk volt. És a lányuk mondta nekem, hogy én egyszer összetalálkoztam vele a faluban, ő nem járt egyébként az Isten tiszteletekre, de annál jobb, meglepőbb volt nekem, hogy azt mondta, jaj, nem is tudja, hogy a mamám hogy megváltozott, hogy mennyire örülünk mi ennek. Maga nem tudja, milyen volt az én édesanyám. Azt mondta, kimentünk kapálni, azt mondja, megszakadtunk mellette, örökké szidalmazott minket, lebecsült minket. Benne olyan energia volt, hogy ő képes volt éjszaka kenyeret sütni, éjszaka takarítani, főzni, nappal megdolgozni a földeken. És ha mi nem bírtuk ugyanazt, nem állhattunk meg előtte. Na ugye, ilyen, és hát örömmel mondta, hogy most a mama sokat változott. Én meg örültem neki nagyon, hogy azért a bibliai tanítás ilyen irányba is változtatott a nénin. Tehát mondjuk ilyen stílusban nem lehet a gyermekeinkkel a munkát megszeretetni nyilván. És vigyázzunk arra is, hogy változatossá tegyük ezt a munkát. Szóval nem mindig ugyanazt a munkát. Ugye az a szempont se jöjjön be, hogy na ez könnyű, ez nem igényel sok szakismeretet, vagy fantáziát. Tehát mondjuk legyen a mosogatás mindig a gyereké. Szóval ezt meg fogja unni, ezt meg fogja utálni. Vagy mindig csak egy alacsony rendű munka, mondjuk a portörlés. Szóval váltogassuk, és igényesebb munkát is adjunk neki. És szóval itt megint csak az van, az állandó gond. Gond és gondolkodás. Hogy az ember lelkiismeretesen odafigyeljen, és gondolkodjon rajta, hogy hogyan jobban és hogyan még jobban. Aztán hogyan segítsünk a gyerekeinknek, hogy tudományt és művészetet lássanak benne. Például mosogatni. Hát ez a világ legutálatosabb munkát. Hogy lehet abba passziót találni? Például ilyet elmondunk a gyerekeinknek, hogy találj ki ilyen ötleteket, hogy soha ne fogj hozzá egy rumlis konyhába neki fogni a mosogatni, úgy, ahogy vannak. Rakjad össze külön a tányért, az evőeszközt. Emlékszem, egyszer valaki azt a tanácsot adta a gyerekének, számold meg, hogy hány van. Aztán nézed azt, hogy hány perc, hát, akkor élvezd azt, hogy milyen gyorsan, pedánsan, szépen megcsináltad. Szóval ebbe is vigyél vele valami esztétikát, művészetet. Nézd meg, hogy azok a fénylő tiszta edények, hogy ott sorakoznak a végén, milyen jó. Hogy gyorsan csináltad, meg gyorsan tetted a helyére. Nagyon sok gyerek kimondottan lassú temperamentumú. Elég nagy százaléka a gyerekeknek. Például meg lehet ezt figyelni, mikor egy gyerek nagyon lassan eszik. Már kicsikorán, borzasztó lassan, órák telnek el. Ha a szülők nem figyelnek oda arra, nem azt akarom persze ezzel mondani, hogy gyorsabb és jó, mert az se jó, de ugye egy normális időben ez lezajlik. Látni fogják, hogy a gyerek nagyon lassú, nagyon piszmogó, később is. Hány felnőtt ember van, aki egészségtelenül lassú? Ugye? Mondjuk az szép, hogy precíz, de ez egy egészségtelen lassúsággal párosul. Nem azt jelenti, hogy mindenkinek ilyen felpörgött, ilyen tüzes temperamentumú valakinek kell lenni, mindenkinek megvan a maga egyénisége, és nagy érték van egy csendes, megfontolt, precízen dolgozó emberben, de vannak kóros lassúság. És ezt a szülőknek fiatalon kell észrevenni, és a gyerekeket megtanítani arra, hogy tempósan, kedvel, örömmel dolgozzanak. És van itt még egy rendkívül fontos szempont, és ez a rendkívül fontos szempont pedig az, hogy ha egy gyereket megtanítunk fizikai munkát is végezni, és többféle fizikai munkát jól tud végezni, akkor a szorongásától megszabadítjuk. Megint csak azt mondom, a gyerekek óriási százaléka szorongásos, kisebb rendűségi érzésekkel küzd, sokszor nagyon lelkiismeretes gyerekeknek az egészséges önbecsülésük is hiányzik, értéktelennek érzik magukat, mindenféle belső szorongásokkal, komplexusokkal küzdenek. És vagy például nagyon félnek a társaságtól, nem tudnak beilleszkedni társaságba, mindig félnek attól, hogy őket lekezelik, őket lebecsülik. És ezek a szorongások nagyon veszélyes dolgok, mert ha felnő egy gyerek, és nem tudja ezeket a szorongásait valahogyan jól, hogy így mondjam, gyógykezelni, vagy kezelni önmagában, akkor bizony ebből lehetnek a komoly pszichiátriai problémák, vagy szenvedélybetegségek, becsúszás és egyebek, mert nem tudja ezeket megbirkózni. Sajnos erre nagyon kevés szülő figyelmét hívják föl, hogyha szorongásos a gyerekük, ha nincs, az egészséges önbecsülése is hiányzik, a kisebb rendőrségi érzésekkel küzd, ha fél a közösségtől, ott mindenféle gátlás tömege lepi meg, akkor ezt nagyon-nagyon sok szeretettel kell segíteni ebben. Nem baj az, ismétlem, hogy nem egy ilyen szerepelni vágyó, nagyon értékes és érzékeny személyiség rejtőzhet ebben, csak nehogy pszichikai komplexusok gyötörjék meg azt a gyereket. És ebben óriási segítség, ha jól tanul és tud jól dolgozni. Vagy egyik, vagy másik, vagy mindkettő. Lehet, hogy szerényebben tanul, de roppant ügyes a munkában, és ez egy szükséges önbizalmat ad neki. Vagy nagyon szépen jól tanul, akkor ez már ő neki egy annyi kis szilárd alapot vagy önbecsülést ad, ami átsegíti őt a gátlásokon és a nehézségeken. Tehát ilyen szempontból is fontos őket megtanítani. Én emlékszem kislány koromban, mikor gimnazista voltam, akkor lett édesanyám nagyon beteg. Dolgoznia is kellett, és annyira sajnáltam szegényt. Szerencsére jól tanultam, és nem igényelt olyan rengeteg időt, és gyakorlatilag átvettem a háztartást otthon. De én mai napig is emlékszem, hogy én ebben milyen passziót leltem. Meg kell valami, mai napig nem tudok olyan lenni, mint akkor, hogy minden fiók rendben, és egy tű nem állhat felén, mert akkor volt erre még az embernek ideje, lehetősége, és emlékszem, az én jó édesanyám mindig ezt szoktam mondani, hogy téged nem féltelek, te takarításból mindig meg fogsz élni. És azt kell mondanom, hogy ez egy okos mondás. A gyerekeinknek mindig azt, tudjuk azt, hogy akár mit hoznak az élet viszontagságai, bármit hoznak az élet viszontagságai. Ő valamilyen fizikai munkát tud olyan jól és kedvel végezni, nem érzi magát szerencsétlen embernek, és meg tud állni a talpán, és nem fog elveszni. Szeretnék megint csak néhány sort olvasni. A gyermekeinknek olyan nevelésben kell részesülniük, amely a gyakorlati életre készíti fel őket, mert olyan férfiakra és nőkre van szükség, akik meg tudnak küzdeni a váratlan nehézségekkel. Tehát akik meg tudnak küzdeni a váratlan nehézségekkel. Meg kell tanítani nekik, hogy a rendszeres, jól beosztott munka fegyelmező hatása nem csak az élet viszontagságai miatt szükséges, azért is, de nem csak azért, hanem a sokoldalú fejlődés érdekében is. Tehát az élet viszontagságai miatt is, és a sokoldalú fejlődés érdekében is. Még idéznék még egy helyről ebből a könyvből, kicsit talán mosolygunk rajta, ugye, mert ez múlt századi írás, de a múlt században ez hallatlanul modern volt, persze múlt századi fogalmakkal írja le, amit a fiúk és lányok kiképzéséről ír. Akkor mondom csak saját szavaimmal, tehát azt mondja, hogy fiúkat és lányokat egyaránt tanítsunk meg a házi munkára, viszont a lányok is tudjanak lovat befogni, kocsit vezetni. Ugye hát manapság más fogalmakkal mondanánk ezt. Tehát azt írja, hogy az élet viszontagságaira változó körülmények készítsük fel, és ne állítsunk merev korlátot, hogy mik a lányos dolgok és mit a fiús dolgok. Ugye az ő korában, tehát amikor ugye a szerző írta ezt a könyvet, akkor ugye ez volt a közfelfogás, a lányok csendesen kézimunkázzanak a szobába, vagy ugye ott piperészkedjenek, és hát csak a fiúk fogjanak hozzá a keményebb fizikai munkához, és viszont hát egy férfinek borzasztó megalázó, hogy házi munkára tegye a kezét, és nagyon modern el volt ez akkor, hogy ne tegyünk éles különbséget fiúk és lányok között. A fiúk is bármelyen sodorja őket az élet, tudjanak főzni, tudjanak rendet teremteni maguk közül, tudjanak fenntartani magukat, és ellátni magukat, és a lányok pedig ne riadjanak meg az élet nehézségeitől, adott esetben fizikai munkától sem. Ezek nagyon gyakorlatias dolgok, mert én nagyon sokszor látom, és gondolom mások is tapasztalták ezt, hogy megházasodnak fiatalok. Otthon teljesen elmulasztották a fizikai munkára való nevelést, és akkor egyrészt állandóan osztozkodnak azon, hogy ki mit csinál, mert van mondjuk egy gyerek, de egy gyerekkel totál tehetetlenné válnak. Ugye? Én is hallottam valakiről, hogy laktak egy emeletes házba, volt egy kis kert a ház előtt, és akkor a feleség lekiállt a harmadik emeletről a férjének, hogy jöjjön föl tisztába tenni a gyereket, mert ő ezt nem tudja megcsinálni, ugye? Vagy pedig a fiatalasszony kétségbe esik, hogy ennyi munka, hát ez borzasztó is, hát az ő férje milyen részvétlen, hát miért nem segít ebbe is, meg ebbe is, hát ez képtelenség elvégezni. És nem tudnak az emberi közösséggel kapcsolatokat ápolni, nyögnek, sóhajtanak, mindig káosz van náluk. A közelmúltban is jártam valakinél, egy nagyon szimpatikus család volt, és hát láttam, hogy a feleség egy kiváló háziasszony, az illető orvosnő, és hát rendkívül elfoglalt praxisa van, láttam, gyönyörű rend van a házában, kiválóan főz, kiváló egészséges ételeket, minden ragyogó rendben van, és akkor kicsit olyan szomorúan mondta nekem, hogy hát bárcsak ő hamarabb megismerte volna a bibliai tanításokat. Most annyit fáj a szíve a gyerekei nevelésé, és mondta az egyik gyerekéről, hogy hát férhez ment, azt mondja, de olyan kaotikus életet élnek. Azt mondja, sajnos én nem tanítottam meg erre a gyerekeimet, és nekem úgy fáj, hogy náluk nincs igazi rend, nincs észszerű életvezetés, és mindig ilyen nyugtalanságban és zaklatottságban élnek. Tehát sokkal lényegesebbek ezek a dolgok, mint gondoljuk, és a boldogságuk, a családi boldogságuk szempontjából is nagyon-nagyon lényeges. Hát én azt hiszem, hogy nagyjából a témánknak a végére értünk, ha rengeteg mindenről lehetne itt még beszélni. Talán még azzal zárnám csak le, hogy mi szülők önmagunkkal szembesülünk, mert sokszor vagy a kényelem szeretet, vagy nem is a kényelem szeretet, hanem a halálos fáradtság az diktálná, hogy adjuk fel, és ne küzdjünk azért, hogy a gyerekeinket tényleg a tanulás szeretetére, megszeretésére és fizikai munka szeretetére neveljük. Ezt azonban nem adhatjuk föl. És amellett azért is, az is nehezíti a feladatot, és azért is kísértésben lehetünk, hogy a fáradtság, vagy már olyan beletörődés hatalmába kerítsen bennünket, mert a gyerekek nagyon sokszor ágálnak az ilyen nevelés ellen. Szeretnék még egy utolsó idézetet olvasni, ahol a következőket írja a gyerekekről. Az olyan nevelést, amely felkészít a gyakorlati életre, a fiatalok természetükből fakadóan nem választanák. Ők saját elképzeléseiket, ízlésüket követik, saját kedvüknek és hajlamaiknak engednének inkább. Ám ha szüleiknek helyes nézeteik vannak Istenről és az igazságról, valamint azokról a hatásokról és társas kapcsolatokról, amelyeknek körül kell venniük gyermekeiket, érezni fogják a rajtuk nyugvó, Istentől kapott felelősséget, hogy gondosan irányítsák a tapasztalatlan fiatalokat. Ugye, tehát azon kívül itt van a körülöttünk lévő környezet nyomása, és tényleg így van, ahogy olvassuk, ők saját elképzelésüket, ízlésüket követik, és saját kedvüknek és hajlamaiknak engednének inkább. Sokszor komoly lelki küzdelmet kell folytatni, hogy megbirkózzunk a gyerekeinkkel, hogy a helyes elveket érvényesítsük. Nagyon sokszor imádságban kell lelki erőt kérni. Ugye, egyiknél ez a gond, a másiknál az a gond. Van olyan gyerek, aki rendkívül öntudatos, és azt mondja, tudom, semmiféle irányítást nem akar elfogadni, hogy megtanuljon valamit lelkismeretesen, pontosan, és semmiféle tanácsot nem akar igénybe venni. A másik gyerek egyáltalán annak az ellen ágál, hogy őt ilyesmibe befogják. Tudnak ám a gyerekek úgy érvelni olyan éles logikával, hogy hát miért nem élvezhetem a gyerekkoromat? Hát most vagyok fiatal, és aztán majd úgy is kell dolgozni az életbe eleget. Az érvelő képességük működik. Tehát a szülőnek ez egy próbatétel. Ugye így olvastuk, hogy ha a szülőknek helyes fogalmaik vannak Istenről és az igazságról, akkor megküzdik ezt a harcot, és megértik a felelősséget, hogy a tapasztalatlan fiatalokat irányítaniuk kell. Napról napra halad előre ez a munka, és rengeteg türelmes erőfeszítést igényel, de megéri. Azt a bibliai igét idézném, amelyet a 126. Zsoltárban találunk, ami erre is érvényes, a gyermeknevelésre is. Így fogalmazott az ige, hogy aki vetőmagját sírva emelve megy tova, az vigadozással jön elő kévéit emelve, és aki könnyhivatással vetnek, azok vigadozással aratnak. Szóval a gyermeknevelés az nagyon sokszor ilyen könnyhullatással vetés átvitt értelemben, idézőjelben. Nagyon sokszor sírva emelve kell vinni a vetőmagot, mert annyira nehéz, különösen abban az ellenszélben, ami a mai korszellem hatásáról a gyerekeinket éri, és ugye amikor öntudatosan kihúzzák magunkat előttük, és elmondják, hogy mi nem tudjuk, hogy ez a világ már elmúlt, és ma hogy és mind, ugye akkor az ember megtalálja a szellemes, okos érveket, és ugye rámutasson a gyereknek, hogy persze, hogy tudom, hogy van manapság. Csak azt is mondd meg nekem, hogy boldogok az emberek, vagy szépen élnek, vagy jól élnek. Szóval ez, hogy kövessük, amit a többség csinál, ez elfogadhatatlan, ettől még az nem igazság. Ugye, hogy ezeket valahol jól, ügyesen tudjuk átdolgozni ezeket a válságokat, ez állandó gondolkozást, állandó imádkozást, állandó törődést, állandó lelki küzdelmet jelent. De ha ezt lelkismeretesen és hűségesen csináljuk napról napra és évről évre, lehetetlen, hogy hiába való legyen. Az Isten is megáldja az erőfeszítéseket, és azért a gyermekeinkben megragad sok minden. És lehet, hogy még egy jó ideig lázunknak, lehet, hogy egy ideig úgy tűnik, hogy nem volt értelme, de nem vész el. Lehet, hogy egy kicsit később, lehet, hogy egy kis kanyar után, de bár ne lenne, mert sokkal jobb, ha nincs. De az a sok-sok elültetett mag, az a sok-sok türelmes erőfeszítés vissza fog jönni. Találkoznak az élet fegyelmezésével, találkoznak azzal, hogy igazolják a gyakorlati élet törvényszerűségei mindazt, amit hallottak, tanultak, és egyszer csak meg fogják tanulni, becsülni azt a sok szeretetet, türelmet, törődést, igazságra nevelést, amivel az otthonukban találkoztak. Szívből kívánok minden szülőnek kitartást és eltökéltséget, hogy igenis a gyermekeinket ez szerint, az elv szerint neveljük, hogy szellemileg is jöjjön ki belőlük a legtöbb, nem több annál, mint ami bennük van, de annyi, amire képesek, teljes odaadással, és fizikailag is egy-két dolgot tudjanak tökéletesen jól csinálni, amiben az életviszontagsai között megállnak, ami a jellemüket helyes irányba neveli, és ami egy biztonságérzetet is ad nekik. Segítsen meg Isten ebben mindannyiunkat.